Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, nagyon megtisztelő volt a felkérés. És hát úgy kérték a testvérek, hogy először legyen egy kis bizonyságtétel, hogy ki vagyok, honnan jöttem, mit munkált az Úr a szívembe, és utána jöjjek elő az igével, amit az Úr a szívembe helyezett. Úgyhogy ha emiatt egy kicsit hosszabb lesz, akkor elnézést kérek. Remélem, hogy talán érthető lesz az, amit Isten az én szívemben el tudott végezni. Egy pár gondolatot magamról, ugye a Berettyóújfalui Philadelphia Baptista gyülekezetből érkeztem, annak vagyok az egyik vezetője. Kicsit talán hasonlóan működünk, mint itt a testvérek. Ugye három vezető van a gyülekezetünkben, és az Úr csöndesen munkálkodik, ad megtérőket folyamatosan, és nagyon hálásak vagyunk annak a munkának, amit végez közöttünk. Na de hát, hogy kerültem én az Isten népéhez? Hisz, ha az életemről kell beszélni, akkor azt kell, hogy mondjam, és azzal kell kezdjem, hogy én nem hívő családba születtem. Úgyhogy én Istenről, a Bibliáról semmit nem tudtam. Emlékszem, hogy egyszer, hogy Újfaluba rohantam az iskolába, éppen késésben voltam, akkor mindig a baptista imaház előtt mentem el, és néha felnéztem, láttam, hogy baptista, hát baptista, buddhista, ez biztos valami hasonló lehet, mi történt éppen a helyiségben. Hát ugye ennyi volt az én ismeretem a baptistákról, meg az egész hívő életről. De sajnos egy dologról volt ismeretem, és azt kellett tapasztalnom, hogy a bűnnek, a gonoszságnak van ereje. És ezt elsősorban az én családomban tapasztaltam. Hát most utólag azt látom, hogy áldású volt számomra a nagy keserűség, és Isten bölcsességét nem akarom firtatni, hogy miért helyezett egy ilyen nehéz családi körülmények közé, de most már úgy gondolom, hogy bölcsebb az Úr, és jobban tudja azt, hogy kinek hova kell megszületni, milyen körülmények között, mert nekem ezek kellettek, ezek az események, hogy ő hozzávezessenek. Hát egy törvénytelen gyermek voltam, de hát még ezen kívül, még azért is voltam a családnak a fekete gyermeke, mert édesapám nem sokkal, miután megszülettem, börtönbe került. Talán ez már a második eset volt, és hát én voltam a börtöntörtelék gyereke, akiből ugye nem lesz más, csak börtöntörtelék. És amikor az apai házból kidobtak őket, akkor édesanyám az ő anyukájához fordult, és ő meg azt mondta, hogy lányom, jöhetsz, de a börtöntörtelék gyereke az nem kell. És hát így kerültem gyermekvárosba, és úgy kellett felnőnöm, hogy én nem tudtam, mi az, hogy édesanya, mi az, hogy édesapa. Egyszer mondták, jött egy szemüveges néni, az a te édesanyukád, és hát hozott nekem csokoládét, meg egyéb dolgokat. Hát akkor nagyon örültem neki, hát jó ez az édesanya, milyen jó, hogy nekem van, a többieknek nincs. Ugye, amikor megkaptam a kis csomagot, akkor ugye aztán ki is fosztottak. És hát ilyen körülmények között kezdtem cseperedni, és anyukám becsületére val az, hogy azért ő igyekezett és kihozott a gyermek városból, hát egy tanácsi lakásba hozott ki, hosszú évek után, de ennek az volt az ára, hogy egy idősebb férfival kellett összeálljon, aki alkoholista, és előbb-utóbb aztán édesanyám is alkoholista lett, és én nekem azt kellett szembesülnöm, azzal szembesültem, hogy akiket szeretek, akikhez ragaszkodok, akik valamit jelentek az életemben, hát azokat teljesen a bűn tönkre teszi. És aztán ugye megjelent a konyhakés, a kisfejsze, a menekülés, és hát nagyon sok dolgot értem át. Ugye akkoriban úgy hívták azt az udvart, ahol mi éltünk, ugye sokan voltak így, hogy Chicago. És hát nagyon sokszor volt olyan, amikor el kellett menekülnöm hazulról, és Isten mégis adott vigasztalást. Volt olyan karácsony napi, amikor nálunk hát még fa se volt, meg ugye amikor már bezártam az ablakot, meg az ajtót, hogy ne menjen ki anyukám minden, akkor kiment az ablakon. És hát ilyen körülmények között emlékszem, Istennek első szava, vigasztalása az volt, hogy a természeten keresztül kezdett el megszólítani. Ahogy a lámpafényben láttam, hogy esik és hullik a hó, akkor elcsodálkoztam, hogy milyen gyönyörű a természet. Hát azon az estén az én ajándékom az volt, hogy az úttesten középen ugye bukfenceltem a nagy hóba, és ugye ezzel vigasztalta Isten meg az én szívemet. És ez megmaradt az én szívemben a szeretete a természetnek és a történelemnek, és ahogy elkezdtem így kutatni elég fiatalon, mi az élet értelme, hát én úgy nem szeretnék élni, mint a szüleim. Ahogy abban az udvarban éltek, úgy megint nem szeretnék élni, De nagyon érdekes dologra jutottam, hogy olvastam sok példaképen történelemből, akiknek Nagy Sándor, ugye, vagy Julius Cézár, vagy Rommel tábornok, ezek ilyen példaképeim voltak, és ha néztem az életük végét, akkor azt láttam, hogy hát de ez nem olyan szép. És mit érek én akkor, hogyha az egész világot megnyerem, ugye, ami az igében van, ez megfogalmazódott az én szívembe, mit ér az én életem akkor, hogyha énekesztár leszek, a kung fu mester leszek, és sorolhatnám, hogyha mi van ezután, mi lesz, mi az élet értelme. Semmit nem ér, hogyha nincs valami más. Mégis ettől függetlenül az élethelyzetem annyira nehéz volt, hogy elcsüggettem, és nagyon sokszor gondolkodtam azzal, hogy eldobom az életemet. És egyszerre a vonat előtt álltam, és ugye pont azon a helyen, ahol az egyik osztálytársam 17 évesen megtette, és eldobta az életét, hát az ördög meg tud behálózni minket, kártya adósága volt 17 évesen. Ugye, félt, hogy már megint megvelik, és inkább eldobta az életét. Hát én más okok miatt, de ugyanúgy voltam, hogy eldobom az életemet, és akkor megint felnéztem az égre. És tudjátok, mire értem át? Azt értem át, hogy kezei munkáját hirdeti az égboltozat. Nem olyan szó az, amely nem hallható, és elment előttem egy őzikasi nekem, és hát úgy jött a szívem, hogy micsoda formatervezés. És egyből eszembe jutottak a természettudományos ismereteim, és azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy az ősrobbanási terméke. Az nem lehet, hogy a semmi felrobban, és ez a csodálatos világ előáll. Kell, hogy legyen egy értelmes alkotó, aki ezt megteremtette. Tehát ha van Isten, hát akkor azt én tudtam, hogy már bűnös vagyok. Ha eldobom az életem, akkor hogy fogok előtte megállni? És tudjátok, Isten akkor szólított meg először, így a természet hangján ő volt az a természet, amely hallható, és nem dobtam el az életemet, nem mertem eldobni az életem, és hazamentem, és az Üdvözlégy Máriát, meg a mi atyánkot így tévéből ugye tudtam, ezt így elmondtam, volt még egy kis már a medálom, a szorongattam, hogy ugye ha jönnek az UFO-k, akkor el ne vigyenek, az majd engem megvéd, ugye az X-aktár sorozat után, és egy ilyen vallásos, nem is tudom milyen hitem volt, de annyit megtettem, hogy Úr Jézus, hogy imádkoztam hozzá. És tudjátok, felel. Erre nem is tudom milyen imára Isten felel. Mégpedig úgy, kórházba kerültem, és ilyen urológiai műtétek voltak, kiderült, hogy a gyermekvárosban hát nem foglalkoztak velem, és hát nagyon sok elmaradt műtéteim vannak, és hát ugye az nagyon megalázott, én a nagy kung fu mester, aki készült, ugye, ott szenvedtem, kínlódtam, és hát megint meghalni, ó, de jó lenne meghalni, nem szenvedni ebbe az életbe, ez tele van csak keserűséggel, nyomorúsággal. És akkor feküdt mellettem egy bácsi, idős Berecki Lajos bácsi, és körösszegapátiból, és rákos beteg volt, és haldoklott, és mosolygott, és öröme volt, és én nem értettem, hogy hát ez micsoda, hát én jó lenne meghalni, ő haldoklik, és nagyon komoly szenvedése van, ott mégis mosolyog. És akkor ő beszélt nekem először Jézus Krisztusról. Jézus Krisztusról, mint aki az én megváltom. És ahogy ő elkezdett beszélni, éreztem, hogy itt nem ember szól, hanem itt valami van. És akkor Lajos bácsi mondta azt, hogy Sándor, hát már együtt beszélgettünk az Úrról, akkor imádkozzunk is. Volt ott még egy református bácsika is, hát hárman is összejöttünk, a református bácsi nagyon szép, összetett imákat mondott, és Lajos bácsi elkezdett imádkozni, egyszerűen imádkozott, mint ahogy én most beszélek hozzátok, és akkor megéreztem, hogy valami létezik, ugye? Elkezdtem megremegni, hogy valami van. Hát az első nagy hívő imádságom az volt, hogy Úr Jézus, ha te vagy, akkor segíts megtérni. Hát így kezdődött, ugye az én nagy imádságaim, és hát Istennek hosszú uta volt, mire végül is eljutottam odáig, hogy amikor a nagypapám temetésén voltam, és ugye láttam a sírban, és a koporsóban, és a nyitott koporsóban, akkor tudtam, hogy hát most elnézést így fogalmaztam, hogy nem babra megy a játék. Hogy itt, ha én lennék a koporsóban, akkor én elkárhozom. Én akarok megmenekülni, akarok szabadulni. Hát volt még egy olyan kis varga betű, hogy hát református volt az istentisztelet, oda mentem a lelkészhez, és mondtam, hogy én meg akarok térni. Hát persze, akkor meg kell keresztelkedni, meg kell konfirmálni. Hát én végigjártam az utakat, ugye a nagy templomba, keresztelésen, hát mondta a család, igen, kommunizmus volt, visszatért az ősi hitéhez, a gyermek, hát milyen jó dolog ez, még a nap is sütött, és én úgy éreztem, hogy Isten gyermeke lettem, de ugye amikor mentem a templomba, akkor megnéztem, hogy osztálytársaim nem látnak, na akkor most mehetek, mert az nagyon égő az iskolába kiderül, hogy én templomba járok, és volt egy ilyen vallásos hitem. Még egy csapda, ugye az ördögnek. Ha már valaki, de ott van vált, hogy közeledik Istenhez, akkor megpróbál egy vallást adni neki. És ez most engedjük meg, akár lehet baptista vallás is. Lehet református, bármilyen vallás. Engem a református vallással próbált egy kötelékt adni, a szívemben pedig semmilyen változás nem történt. És Isten nem hagyta ezt így. Ez a Lajos bácsi folyamatosan imádkozott, és szólt a helyi baptista fiataloknak, látogassanak már meg, hogy mi van velem, mert hát ígértem, hogy én levelet írok, ígértem Lajos bácsinak, hogy hát elmegyek a katolikusokhoz, a reformátusokhoz, meg a baptistákhoz is, de hát ugye látta, hogy ebből semmi nem lett. És eljött három fiatal, és a pár rövid beszélgetés után egyszerű kérdéseket tettek föl, itt van az Úr Jézus. Hát nem tudom, itt kéne neki lenni. Megint beszélgetünk Sándor, meg vannak bocsátva a bűneid. Jaj, eszembe jutott, hogy mit mondott a pásztor. Hát majd meg tudjuk, ahol élünk. Hát ez nem így működik, azt lehet tudni. Újjá vagy születve? Hát a kereszt vízbe volt a fiszkoszív, kiemelte a tiszta szívet, ugye ezt mondta a lelki pásztor, és mondták, nem, nem erről van szó. És tudjátok, milyen érdekes dolog történt? Akkor az egyik testvér felvállalt, és azt mondta, Sándor, tudd meg, hogyha így folytatod az életed, el fogok kárhozni. Ugye először meghallja az ember, ugye akkor azt gondolja, hogy na köszönöm szépen, elég volt nekem ebből a baptistákból. De én soha nem éreztem akkora szeretetet, mint akkor. Ahhoz ez a testvér mondta, hogy értsd meg Sándor, hogy így folytatod, el fogsz kárhozni. És akkor, mint egy lepel lehullott az, hogy kicsoda az Úr Jézus. Lehullott az, hogy kározat úton jár, de meg lehet menekülni. De lehet ő hozzá jönni. Hát ezt nekem senki nem mondta, hogy lehet újjá lenni, megváltozni. És akkor azt mondták testvérek, hogy na imádkozzunk. Ugye látták, hogy kezdek remegni. És elkezdtek imádkozni újra őszinte imádsággal, mint hogy Lajos bácsi a kórházba imádkozott. És hát én akkor tudtam sokféle imád, betanult imád, de hát éreztem, hogy itt ez nem való. Elkezdtem sírva csak annyit bagadozni, hogy Uram, bocsáss meg, hát én még imádkozni sem tudok. És akkor bátorítottak a testvérek, hogy na Sándor, jó úton vagy. Isten nem a szép szavakba gyönyörködik, hanem ha ilyen őszintén imádkozol, akkor meg fogod találni az üdvösség útját. Hát nem telt el sok idő, egy nap, akkor elmentek, hát én nekem senki nem mondta, hogy bűnös vagyok. Isten oda rogyasztott az ágyam mellé, azt sem mondták, hogy térdepelni kell, az úgy jött magától. Én letérdepeltem, és azt mondtam, Úr Jézus, bocsáss meg az én bűneimet. Én annyi sok bűnt elkövettem a szüleim ellen, édesanyám ellen, amikor részegen feküdt, kifosztottam, megütöttem, meg sorolhatnánk, én is olyan vagyok, mint a apám, a többiek. Arra sem vagyok méltó, hogy éljek. Úr Jézus, ha engem, hogy agyonütsz, ha meghalok, az sem érdekel. Én csak egy dolgot kérek, hogy bocsáss meg nekem is, hadd lássak a te országodba. Tudjátok, Isten nem ütött agyon, hanem egy igét kezdett a szívembe hozni, hogy boldogok azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És akkor én átéltem, hogy Isten megbocsátotta az én bűneimet, és önkéntelenül mondtam, hogy Uram, én azt csinálok, amit te mondasz. Ha Szibériába küldesz, Szibériába megyek. Ha mosogatni küldesz a konyhába, oda fogok menni. Azt csinálom, amit te mondasz. És később még egy igével az Úr elpecsételtett, amikor volt egy nehéz időszak, az Úr elé álltam ezzel kapcsolatban, és akkor azt mondta az Úr, hogy ünnep ruháival öltöztetett fel, igazság palássával vett körül, mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit, és egy pap, aki felékesíti magát. És akkor megértettem, és azóta tudom, hogy Isten drága gyermeke vagyok, bármi történik velem, Isten az ő szeretetéből markaiba metszett engem, és onnan senki engem ki nem vehet. És ez az én reménységem, és hát mi történt? Isten oda vezetett a baptista gyülekezetbe, a testvérek a testvéri közösségbe, és így adott az Úr egy szerető ima közösséget. Ugye ez az ima közösség az, ami gyülekezetté nőtte ki magát most már, és ennek ugye most már tagja lehetek. Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne jusson az az ige eszembe, amikor azt mondja, hogy az apostol, hogy lássátok meg, hogy milyen szeretetet adott nékünk az Atya. Hogy az Isten fiainak neveztetünk. És még később folytasd, és nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Hogy akik ezt átéltük, és én is, amikor erre gondolok, ez a legnagyobb dolog, ami történhetett az életemben. Megértettük mi már azt, hogy lássátok meg, figyeljétek, vegyétek már észre. Hát mi Isten gyermekei vagyunk. Az ő fiainak neveztetünk. És ugye van egy reménységünk, és ez a reménység az, amely engemet is éltet, hogy hasonló leszek ő hozzá. Hát van még sok minden, amit kell formáljon az Úr Jézus az életembe, hogy itt a földi életemben, hogy hasonló legyek ő hozzá, de tudom, hogy egy nap majd hasonló leszek ő hozzá, és meg fogom látni őt úgy, ahogy van. Ugye a Lajos testvér biztos is, a Gála is testvér szolgálta, ő szokta mondani, hogy hát ott lesz majd az Úr Jézus lábán, én meg majd mondom Lajosnak, most már menj már arra, mert én is szeretnék oda kerülni. Tehát nekem is ez a vágyom, hogy az Úr Jézus lábánál lehessek, és biztos, hogy megadatik a lehetőség, hogy megköszönjem neki ott is azt, hogy mit tett értem. Hát ezért vagyok hálás. Isten ígét szeretném olvasni, ez pedig a János Evangélium. Vele egy Újfaluban én most úgy szolgálok, amikor én kerülök sorra, hogy sorozatok vannak, volt Ábrahám sorozat, most a János Evangéliumával haladok, és közel múltban szolgáltam ebből, ezt az igét hoztam most is. Tehát a János Evangélium a 9. részének első versétől fogom olvasni ennek igéjét, és majd abba fogom hagyni, és egy másik verstől fogom folytatni. Maradjunk nyugodtan ülve. Tehát János Evangéliuma 9. fejezet első versétől így szól Istennek igéje. És amint eltávozik, lát egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezik őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg a nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sár csinála, és rákeni a sarat a vak szemeire. És mondané ki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában. Elmérne azért, és megmosakodik, és megjöve látva. 22. verstől folytatom. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondának annak szülei, hogy elég idős őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez ember bűnös. Felele azért és mondat. Ha bűnös, én nem tudom. Egyet tudok, noha vak voltam, most látok. Újra mondának pedig néki. Mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemedet? Felele néki. Már mondám nektek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazák azért őt is mondának. Te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózes beszélt az Istennel, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felel az ember, és mondani ki. Bizony, csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgathatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, az hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmi sem cselekedhetné. Felelének, és mondanának néki. De mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Meghallál Jézus, hogy kiveték azt, és találkozzám vele, mondanék így. Hiszeltei az Isten fiában? Felele az is mondat. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Monda pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Az pedig mondta, hiszek Uram, és imádál őt. Úgy elgondolkoztam, hogy Milyen nehéz lehetett ennek az embernek az élete, aki vakon született. Soha nem látott. A világról semmilyen saját elképzelése nem lehetett. Az, hogy milyen a tenger, az csak onnan tudhatta, hogy a szülei próbálták neki elmesélni. Hallott a tenger zúgását, ahogy morajlik? És akkor próbálták elmagyarázni, milyen a tenger. Vagy milyen, amikor egy szép világ kinyílik. És ez az embernek talán az egyik legnagyobb fájdalma az lehetett, hogy akiket nagyon szeretett, nyilván kihez ragaszkodott, az ő szüleihez. Még azt sem tudta, hogy ennek a szüleinek hogy néz ki az arca. Talán kitapogatta egyszer-egyszer. És tudjátok, abban a korban azért nem volt, hogy ugye most már ugye tudnak olvasni, meg van vakvezetőbolt, meg sorolhatnánk, és még munkákat is tudnak biztosítani a vakoknak. Akkor, ha valaki vakon született, akkor az a társadalom perifériájára, szélére szorult. Olyannyira, hogy igazából egy ilyen ember teher volt a családja számára. Etetni, itatni kellett, dolgozni nem tudott, ezért a család számára is teher volt, és ez egy értelmes ember volt, márpedig a szöveg összefüggésből azért kiderül, hisz az írás azért ismerte, hogy értelmes ember volt, akkor hamar rájött arra, hogy azokat, akiket szeretek, hát azoknak csak fájdalmat okozok. Miért élek? Miért engedte, hogy Isten, hogy megszülesek? Miért kell nekem fogyatékosnak lenni? Miért nem úgy születtem, mint mások? Milyen igazságtalan ez? És bizonyára megkísértette az ördög őt is azzal, hogy jobb lenne, eldobnám az életemet. Így mit ér az élet? Szüleimnek is csak könnyebb lenne. Talán lehet éppen ez volt az, ami visszatartotta attól, hogy amikor megértette, hogy hát a szüleinek ezzel csak fájdalmat okoznak. És mit tudott tenni? Beletörődött az ő sorsába. Elfogadta. Egyetlen egy dolgot tudott tenni, kibotorkált oda, ahova mindig is kibotorkált. Egyszer láttam egy rövid filmet, hogy a vakok azokra a helyekre, amikre rendszeresen mennek, azokra ki tudnak menni. Ha mondjuk itt van egy főtér, ott szokott koldulni vagy járni, akkor ő oda kimegy, annyit azért fejlődik az ő hallása. Egyedül akkor van gond, ha ismeretlen helyre kell menni. Kibotorkált arra a helyre, ahol legalább egy kicsit tudott koldulni, és valamivel talán hozzájárult ahhoz, hogy a saját fenntartását segítse. Hát nem egy kellemes epizód. És amikor a tanítványok meglátják, és egy ember, amikor meglát egy ilyen nehéz sorsú embert, jobb esetben azért úgy részvét munkálkodik benne, egy emberi érzelem, hogy hát szegény. Hát miért került ide? És ugye a tanítványok is, amikor meglátják, akkor azt mondják, hogy kérdezik a mestert, hogy ki védkezett, ezért vagy ennek szülei. Ugye keresik az okát, hogy miért kerül egy ember ilyen helyzetbe. És amikor ezen a kérdésen gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy jó ez a kérdés. Nem volt rossz kérdés ez. Ugye már eleve, hogyha már érdekel minket a másiknak a helyzete, az már egy pozitívum. És ez volt az első, amin elgondolkoztam, és a saját életemre próbáltam vetíteni, hogy amikor van egy betegség az életedben, van egy fogyatékosságod, vagy van egy nagyon nehéz helyzet, amiben gyötrődsz, kínlódsz, akkor azért érdemes megnézni, érdemes utána járni, hogy miért van ez a helyzet az én életemben is. Valóban, ugye általában elmondhatjuk, hogy egy törvényszerűség, hogy például a betegségeknek legtöbbször az oka az lehet az, hogy valaki védkezett. Vagy az illető védkezett, vagy annak szülei. Ugye ez egy törvényszerűség. Lehet oka a bűn a betegségnek. És lehet vizsgálni, lehet Isten elé jönni. És amikor erről van szó, akkor lehet ugye ezen változtatni, mert ha bűn az oka a betegségnek, vagy egy nagyon nehéz helyzetnek, akkor ugye meg kell térni, rendezni kell, le kell tenni, és lehet belőle megoldás. De azt is láthatjuk az Isten igéjében is, hogy egy ilyen betegség lehet olyan is, olyan betegség, amikor Isten engedélyével van. Amikor Isten jónak látja, hogy valaki fogyatékossággal szülessen. Én nekem is vannak fogyatékosságaim, és kisebb fogyatékosságok. Ugye az egyik fogyatékosságom, amiben nagyon sokat gyötrődök, az a diszgráfia. Hát én pedagógus vagyok, tanárként dolgozok, töltem földrajzszakos tanárként, ugye később Isten elvezetett, hogy ezt megtanuljam, és én nagyon sokat szenvedek, és nagyon sokat gyötrődök azzal, hogy nem tudok írni. És ugye néha ciki, amikor felírom a táblára, hogy otthon érzem magam itt a tábla, és akkor a gyerekek esetleg mondják, hogy ez nem úgy kell írni tanárul. Ugye akkor úgy elvörösödik a füle, és akkor egy kicsit úgy nehéz, hogy hát igen, az ötödikes lehet, hogy jobban tud írni, mint én. Mit akarok én? Akkor itt okítani valakiket. Isten mégis bátorított ugye el, és én azt láttam meg, hogy ez a fogyatékosság az én életemben, ez a betegség, és még vannak mások is, azért vannak, mert Isten ezáltal alázatra tanít. Hogy nehogy azt gondoljam, hogy vagyok valaki. Nehogy azt gondoljam, hogy az egyetemi tanulmányaimat a saját erőmből végeztem el. Amikor ugye, ha régi rendszerbe érettségizek, akkor magyarból megbuktam volna. De Isten pont abban az évben egy új rendszert hozott, és magyarból 4-es lettem. Isten mellém ugye egy értelmes feleséget, aki töltem magyar szakos tanár. És amikor én megírom a PowerPoint-jaimat, mert van ugye lehetőség most már vetíteni, akkor szépen kijavította az én vázlataimat. És akkor csak annyit meg, hogy megyek a terembe, és akkor nyomok egy gombot, és kérem egy mondat. És semmi probléma, gyerekek, elfelejtettem. De azért néha előjön. És ez kell, hogy engem alázatba tartson. Ez a fogyatékosság. Kell, ugye Pál apostolnak is volt egy ilyen fogyatékosság, és ő is ugyanerről beszélt. Úgy, amikor már megértettem, akkor ez egy olyan bátorító volt számomra. Azt mondja Pál, hogy ugye gyötör engem is, egy sátának az angyala, mondhatnánk, hogy egy betegség, lehet, hogy kimutatnánk, hogy éppen milyen betegség lenne a műszerek, és Istentől volt engedélyezve. És Pál azt mondja azért, hogy ne fuvalkodjak föl. Ő gerincesen bevallja. Olyan sok kijelentést kaptam Istentől, azért van, hogy ne fuvalkodjak föl. De nagyon sokszor ugye a betegségnek oka van, Isten céllal adta a mi életünkbe, lehet éppen azért, hogy téged is alázatban tartson, ahogy engem kell, hogy alázatban tartson ez a fogyatékosság. De itt nem erről van szó. Ebben a történetben nem erről van szó. Hanem azt mondja az Úr Jézus válaszként, hogy van egy harmadik lehetőség is, amikor vizsgáljuk ezt a kérdést, mégpedig az, hogy vannak olyan fogyatékosságok, és olyan betegségek, olyan élethelyzetek, gyötretetések, ami azért van a te életedben és az én életemben, hogy az Isten hatalma nyilvánvalóvá váljon. Hogy Isten meg tudja dicsőíteni magát, hogy meglássad azt, hogy ezt a helyzetet a te életedben, ez nem az orvostudomány oldotta meg, ez nem a te nagy okosságod oldotta meg, nem a szerencse, a véletlen, hanem Isten lépett a te életedbe. Ugye engem onnan a vasúti sírről, Isten drága szelleme volt az, amely elvezérelt. Mert ha megtettem volna, akkor a pokolba nyitottam volna fel a szemem. Nem tudom senkire fogni, hogy megjelent egy gyufó, és akkor ugye onnantól kezdve megtörtént valami változás az életemben. Sok-sok ilyen esemény van az életemben, amiről tudnék bizonyságot tenni, és úgy gondolom ti is, hogy Isten hatalma nyilvánvalóvá vált a ti életetekben. Na itt is erről van szó. Nagyon érdekes, hogy történik ez a szabadítás, hogy történik ez a gyógyulás. Mert most nem úgy történik, ahogy általában mi gondolnánk. Az Úr Jézus először mond valamit. Azt mondja, mivel világon vagyok, a világ világossága vagyok. Ugye mond valamit, az ő beszére, az a teremtő szava, akkor azt mondja, világosság is lett világosság, és ez az erő megnyilvánul, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Szerintetek, hogy hallgatta ezt a vak? Hú, miről van itt szó? Világosság? Ki van itt? Ki ez a Jézus? Nem tudta ki. De még lehet, hogy sokan nem vették ész, akik láttak, azoknak semmi bajuk volt. De ez kihegyezte a fülét. Itt valami elhangzott, valami érdekes dolog. És utána mi történik? Először elhangzik valami, és kísérő jelenségként fog jönni a jel, a csoda, a gyógyulás. Ez általában így történik. Legtöbbször. Ez egy törvényszerűség megint. Vannak kivételek. Az Úr Jézusnál vannak kivételek, de ezt az életemben is így tapasztalom, hogy általában a jelek és a csodák azok kísérő jelenségek. Nem azért hiszek, mert Csodákat éltem át. Vannak az életemben csodák. Isten hatalma megnyilvánult. De nem ezért vagyok hívő. Hanem azért vagyok hívő, mert az Isten szavára építettem az életemet. Mert a világ világossága mondott valamit. És erre építem az életem, és kísérő jelenségként kísérnek bizonyos jelek és csodák. És ezt a törvényszerűséget itt is láthatjuk, hogy először elhangzik ez, és aztán az Úr Jézus különös dolgot tesz, nem azt mondja, hogy láss, hanem földre köpött. Hát milyen érdekes dolog, ugye? A nyálából sárat csinált. Hát nem megtehette volna, hogy azt mondja, hogy láss. Istennek célja volt ezzel is. Vannak dolgok, amikor ráállunk az Isten igényére, ráállunk az Isten szavára, és nem egyből jön a szabadulás. Nem egyből fog megtörténni a gyógyulás. Nem egyből történik meg abból a helyzetből a kimenekedés. Hanem feladatot ad az Úr Jézus. Nekem van hatalmam, hogy téged kiemeljelek. De te is csinálj valamit. És ilyen különös módon rákent a sarat a szemére, és akkor azt mondja, menj el a Siloám tavába, és mosakodj meg. Hát mondhatta volna, hogy hát uram, hát hogy menjek el? Hát nem látok. Hát ez a baj, hogy azt tudom, hol az a Siloám tava. Hallottam róla. Nem azt mondta, hogy Péter apostol, vidd el már ezt az embert. Te menjél el. De az Úr Jézusnak vannak ilyen érdekes kérdése, hogy a száraz kezűnek mit mond? Hogy mit akarsz? Hát, hogy meggyógyuljak. Hát, nyújts ki a kezed. Hát, hogy nyújtsam ki? Hát, kérdezz, nem tudom. Hát ez a baj. Ugye? Kell. Az Úr Jézus akarja látni, hogy van-e neked hited. Mert hit által lehetséges csak üdvözülni. És valamikor, amikor könnyen jön a szabadulás, könnyen jön a gyógyulás, nem is értékeli az ember. És ez az ember hit. Hit a szónak. Én vagyok a világ világossága, azt mondta. Nem tudom, hogy hol van az a silántava, de elindulok. És úgy elképzeltem megint, hogy ilyen vizuális típus vagyok, hogy elindult az úton. Járatlan út volt. Ez egy nagyon nehéz út volt. Talán a nagy buzgóságba elindult, aztán elesett, összetörte magát. Jaj, remélem nem látott senki, milyen buta vagyok, hát hol, megyek gyorsan vissza haza, hol az a biztos út? Mondják meg, hogy melyik az a sugárút, ahol már haza találok. És tudjátok, sokszor ez van a hívő életben is, hogy elindulunk az Úr Jézus szavára. Megragad minket az ő szava, az ő jelenlét, az ő igéje. És azt mondjuk, hogy kipróbálom, ráállok, ráteszek, és elindulok. És aztán jönnek a bukások, jönnek a csalódások, nem azt tapasztalod, hanem éppen az ellenkezőjét. Nagyon nehéz lesz, már teljesen elkevered el. És már azt gondolod, hogy te hülyét csináltál magadból, bolondot csináltál magadból. És akkor mégis jön a gondolat, hogy na hát akkor most vissza a régi útra elmegyek halászni, ugye mondja Péter, vagy kitartok amellett, aki mondta az igét, kitartok amellett, amiben hiszek. És vannak ilyen helyzetek az életünkben, és ez a vak eljutott. Eljutott, megmosakodott, kinyitotta a szemét, és látott. És tudjátok, mit mondott? Működik. Hát igaz. És sokszor ez így van a hívő életben is, hogy ráállsz az Isten szavára. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamigságtól. Elmondod a te bűnödet, és hát én nem érzek semmit. Mintha visszapattant volna a falról. Én nem változtam meg, ugyanolyan bűnös vagyok. Nem történik semmi. És egy idő után aztán tapasztalod, hogy ha megvalljuk bűneinket, ugye nincs feltétel, ráállsz az Isten igére. Hát én már nem számolok ezzel. Isten azt mondta, a hátam mögé vetette, akkor én ebbe hiszek. Így gondolkodok. Akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik nem a férfinak indulatjától születtek, hanem Istentől születtek. Befogadtad az Úr Jézus? Befogadtad. Takargattál valamit? Nem takargattál semmit. Minden megvallottál? Minden megvallottál. Átadtad teljesen az életedet, az irányítást? Az a te szívednek vágya, hogy ő uralja te életedet? Hát akkor nem kell itt tovább számolgatni. Légy hívő. Ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. És az Úr Jézus ezt tanítja. És rá fogsz állni az Isten igére, és azt fogod tapasztalni, hogy működik. Hogy valóban úgy történt, ahogy Jézus mondta. És lát, meggyógyult ez az ember. Mondtam nektek, hogy nagyon nehéz volt az út, eljutni oda. De én találtam még egy nehezebb utat. Van még egy nehezebb út. Ennek a vaknak mégpedig az volt a nehezebb út, hogy visszajutni Jézushoz. Hát most már láthatok. Most már elmentek a buliba, amit hallottam a fülemmel az utca végén. Megnézhetem annak a kis kedves lánynak az arcát, akit a szomszédban láttam. Mit kezd el azzal, hogyha Isten meggyógyít? Mit kezd el azzal, hogy az Isten hatalma nyilvánvalóvá válik az életedbe? És lehet, hogy megszabadít valamitől, hogy általában érettségi nagy nehéz helyzet az ember, uram, segítesz, hogy neked szolgálok. És aztán meg elpárolok. Én is azt mondtam a műtő ágyon, hogy uram, ha innen felállok, én elmegyek a baptistákhoz, elmegyek ide meg oda. Hát nem mentem el. Máshova mentem. Istennek szeretete volt az, hogy a temetőnél, ugye, amit említettem, ott eszembe juttatta, hogy hoppá, nem jó úton járok. És visszamenni sokkal nehezebb volt. Ismerjük a 10 poklosnak a példáját, hogy egy ment vissza. Óriási kísértéseknek lett kitéve ezáltal az ember, amikor azzal, hogy látott újra. De egy nagyon szép példa arra, hogy az ember nem törődött ezzel. Nem törődött azzal az ajándékkal, amit kapott, hanem ő akarta megismerni, ki az ajándékozó. Ki az, aki engem, nekem mennyit ötön, és visszament keresni Jézust, ugye a templom területére.